Békesség néked testvérek! Isten igéjét a Mózes első könyvéből fogom felolvasni, egészen az elejéről, a második rész 15. verséből. Tehát Mózes első könyve, második rész 15. verséből hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Áldott Istenünk, szeretnénk most a mi szívünket előtted kinyitni, és arra kérünk téged, hogy ezt a szívet, Uram, takarítsd ki, hogy ne legyen abban helye ember szerint való gondolkodásnak, mert az ember szerint való gondolkodás sátánnak ítélted. Hadd legyen helye az Isten szerint való gondolkodásnak, és a mi szívünket és gondolatainkat őrizd meg a Krisztus Jézusban, ebben az órában is, Uram, hogy egy ilyen gondolkodás váltás után megújulva, értelmünk, lelke, szelleme szerint elváltozva járhassunk és tehessünk rólad bizonyságot hűséggel. Ámen. A Szentírásnak az elején vagyunk, és az emberiség hajnalán. A teremtés befejezésével Isten parancsokat ad az ő teremtett lényeinek, teremtett világának, az állatvilágnak és az embervilágnak. Hát az állatvilág talán kicsit színesebb volt, mint az embervilág, hiszen először egy, majd két főből állt, és Isten kiosztja azokat a parancsolatokat, amelyek szerint kell, hogy az emberek éljenek. Hát ebből olvastam egyet, bár itt nem Isten maga szólal meg, hanem a leírás fogalmaz így, hogy miért is helyezte az embert az Éden kertjébe Isten, azért, hogy művelje, és azért, hogy őrizze az Édennek a kertjét. A teremtés után egy csodálatos rend uralkodott a Földön, nagyon egészséges és nagyon szép rend volt, minden szépen össze volt fűzve, meg volt alkotva, kölcsönhatásban éltek egymással a teremtmények, és ez senkinek nem ártott semmit, ez a kölcsönhatás. Az egyiknek a szabadsága nem a másiknak a rabságán virult, az egyiknek az élete nem a másiknak a halálán. Az ember nem a többi emberen uralkodott, hanem az állatokon uralkodott. Tehát Isten azzal bízta meg az embert, hogy uralkodjon az ég madarain, a földnek az állatain, a tengernek a halain, és nem megette ezeket az állatokat az ember, erről még szó sem volt a teremtés után, hanem ezeket valamilyen módon, valamilyen szinten gondoznia, ápolnia kellett ezeket az állatokat. Ezt jelentette, hogy uralkodjál rajta, hogy ő, az ember sok mindenbe beleavatkozhatott az állatvilág életébe, és rendezhette az állatvilágnak az életét is. De hát a növényvilág életét is rendezhette, majd erre kicsit később visszatérek. Az ember tehát nem az állatokat kellett, hogy megegye, hanem a maghozó füveket, a sokfajta növény közül, azokat, amit magot hoztak, mint mondjuk a búza, és a gyümölcsöket, azokat fogyaszthatta. Isten ezt így írja le, ez van a Szentírásban, hogy ezzel táplálkoztak az emberek, az állatok pedig nem egymást ették, meg nem az embereket falták fel, meg sebesítették meg, és nem is a maghozó füveket, de még csak nem is gyümölcsökkel táplálkoztak az állatok, minden állat füvet evett. Majd még lesz egy ilyen állapot 1000 évig itt a Földön, amikor az oroszlán is füvet fog legelészni. És talán a majmok se banánt esznek, hanem füveket. Hát így van az igében, hogy a maghozó füvek és a gyümölcsök az ember tápláléka, a zöld fű meg az állatoknak a tápláléka. Az ember nem megeszi, hanem uralkodik az állatokon, tehát gondozza őket. Az időjárás, a klíma is tökéletes volt az emberi szervezet számára. Egyetlen olyan bolygó sincs az egész univerzumban, ahol annyira biztosítottak lennének az életfeltételek, mint a Földön, és a mostani Földünkhöz, a mostani klímához képest ez még sokkal inkább így volt a teremtéskor. Emlékezzünk arra, hogy Noé idejében A föld felett való vizek, a mennyezet felett való vizek alá hullottak ide a földre. És most már azok nincsenek ott. Tehát volt egy olyan védő pajzsa a földnek, ami ma már nincsen. Ezért beszélünk ma már a tudomány állása szerint arról, hogy például egy-egy napkitörés napszelet hoz létre, a napból olyan elemek, anyagok, sugárzások érkeznek a földre, amik roncsolják a szervezetünket, a szemünket, az UV-sugárzástól elkezdve, sok egyéb másik. Tehát olyan káros anyagok érkeznek be, amik korábban nem voltak. A lényeg, hogy a teremtéskor Isten mindent jónak alkotott. Nem voltak betegségek, és nem voltak járványok. Nem voltak olyan állatok, amelyek ártsanak az embernek, és nem voltak olyan emberek, akik ártsanak sem az állatoknak, sem a növényeknek, sem a környezetnek, sem az embereknek, embertársaiknak. Istennek az egyik parancsolata az volt, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, és népesítsék be az embernek az egész földet, de az állatok is. És a kiinduló pont az az Édennek a kertje volt, testvére. Érdekes, hogy megkülönböztetni a Szentírás az Éden kertjét. Hát az egész teremtett világ jó volt, és az egész teremtett világon ott voltak az állatok, a növények, vagy legalábbis elkezdtek terjeszkedni, és elfoglalták az egész világot. Miért kellett egy külön kertet létrehozni, és ültetnie az Úrnak? Hát testvérek, azért, mert a természet teremtettségénél fogva és jósága ellenére is rendezetlen. Szórja a szél a magokat, itt kikel egy pálmafa, ott kikel egy pálmafa, ide fészkel az egyik állat, oda költ a másik, tehát egy rendezetlen állapot van. És tudjuk azt, hogy az embernek van egy olyan képessége, hogy rendezze a környezetét, a természeti környezetét is. Itt egy búzatáblaink, ott egy kastélypark van, itt le vannak meccve a fák egy bizonyos alakzatra vagy a bokrok, tehát tudjuk alakítani a természetes környezetünket. Az Isten ültetett egy kertet, tehát az Isten ebbe a esetleges természetbe belevitt akkor egy rendet, egy kis területen. És azt mondta az embernek, csinálj ilyet az egész földön. Rendezd az állatvilágot, rendezd a növényvilágot, legyen az egész világ egy park, egy rendezett terület. Ne a természet esetlegessége legyen benne, hanem műveld és őrizd azt. Indulj ki az Éden kertjéből, és az egész világot tedd édenivé. Ahogy sokasodtok és szaporodtok, megsokasodik majd a kéz, a munkás kéz. Nem arcod verejtékével fogod ezt persze tenni, ne úgy gondoljuk, hogy ott kellett robotolni, kubikolni az embernek. Ezt ő nagy-nagy kedvel csinálta, mint amikor mi csinálunk valamit nagy kedvel, mondjuk a gyermekek gyöngyöt fűznek, akkor nagyon élvezik, hogy aztán összeáll belőle egy kis állat vagy egy kulcstartó, szeretik csinálni, de mikor már mondjuk valaki ebből él meg, akkor már fáj a dereka, mert mindig ül, mindig gyöngyöket fűzöget, tönkre megy a szeme. Tehát úgy gondoljuk, hogy az ember nagy jó kedvel vetette bele magát abba, amit Isten parancsolt neki, hogy sokasodjon, szaporodjon, hogy művelje, őrizze ezt a földet. És ez kellett volna, hogy legyen, ez lett volna a cél, hogy megvalósuljon, hogy benépesíti az emberiség ezt az egész földet, és mindenütt megműveli, mindenütt megőrzi, betegség, baleset, természeti csapások nélkül folyik egy szép, egy rendezett munka, és csupán annyi lett volna az ember dolga, hogy a természet esetlegességét rendezze, és minden szépen, parkszerűen rendezzen be és gondozzon. Mi volt ennek igazából a célja? Miért teremtette meg Isten az embert, és miért helyezte el ide a földre, miért akarta, hogy ez egy ilyen szép rendben megvalósuljon és beteljesedjen. Hát testvérek, erre nézve igazából leírást a Szentírásban nem találjuk. Hogy Isten mit akart elérni, milyen célt akart érni a teremtett emberrel, ha nem jön közbe a bűn, akkor mi akart ebből lenni? Isten cél nélkül nem dolgozik. Tehát az lehetetlen, hogy az lett volna, hogy örök időkön át itt a Földön békesség van, már csak azért is lehetetlen, testvérek, mert hogyha elérkezik odáig az ember, hogy hát benépesítettük a Földet, Uram, hát már alig félünk. Megőriztük, megműveltük, és hogyan tovább? Kinőttük a Földet. Hát testvérek, az emberek nem úgy lettek megteremtve, hogy meghaljanak. És gondoljuk bele, csak élnek. Az idősek is 1000 éveken át, tehát halál nem volt a teremtésben. Élnek, és sokasodnak, és szaporodnak, tehát nincs egy csere az emberiségben, hanem csak duzzad. Biztos vagyok benne, hogy egyszer elérte volna a célját ez. Hogy mi a célja, igazából csak találgatni tudok, de úgy hiszem, azzal a bölcsességgel találgatok, amit Isten áll, és talán mindannyian könnyen be fogjuk látni, hogy mi lehetett ennek a munkának a célja itt a Földön, az ember életének, amit Isten adott. Úgy gondolom, hogy az Isten népének a bölcsője és a gyermek szobája a Föld. Tehát egy bölcső és egy gyermek szoba olyan népnek, amelyet Isten alkotott magának, hogy legyen neki társa. Hogy Istennek legyen társa, hozzá illő segítő társa. Elhagyja azért a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testé, és felette nagy titok ez, én ezt a Krisztusról és az egyházról mondom, magyarázza az ősi igét Pál apostol. Majd később fogok rá utalni, hogy az egyház veszi át ennek a szerepét, ennek a népnek, mert van egy új teremtés is, de a régi teremtés is úgy indult, hogy Isten akart magának egy társat, egy feleséget, egy mennyasszony. És ezt egy bölcsőbe fektette, mert még kicsiny volt, még nem volt alkalmas, mert Isten egy népet vesz magához. És ezt a kicsi kezdeményt, ezt a kis ember talántát, ezt az első házas pár egy bölcsőbe helyezte, egy gyermek szobába helyezte el. Itt kellett volna az embernek felnőnie addig, hogy azután megvalósuljon, ami megfog, de bűneset nélkül az én elképzelésem szerint úgy valósult volna meg, hogy az emberiség, nem Pál apostol, hanem az emberiség állt volna oda, és mondta volna Istennek, hogy elvégeztem a munkámat. Nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, hitet megtartottam. És akkor egyesült volna a menny a földdel, ez így lesz, új ég, új föld, amire leszáll a mennyei Jeruzsálem. Egyesül az ég a földdel, akkor, ha beteljesítettük volna büntelenül Isten parancsolatait, mindazt a feladatot, amit Isten ránk bízott, elmondhattuk volna Istennek, akkor egyesült volna a menny a földdel, és létrejött volna az a mennyegző, ahol egyesül az Isten népe, a mennyasszony, egyesül a vőleménye. Én ezt így képzelem. A Biblia egyéb részeinek az ismeretében. Mit kellett ehhez tennie az embernek? Alapigényben szerepel a válasz. Őriznie és művelni kellett, vagy kellett volna a Földet. Hát mitől kellett őrizni? A gonosztól, testvérek. A mennyben már megtörtént a lázadás, volt már sötétség, kietlenség és pusztaság akarta megfékezni az Isten teremtését már az első napon, hogy ez maradjon úgy, és sötétség akarta körbe hálózni a Földet, Isten teremtését. Már ott pályázott az Isten alkotása, a gonosz, amely fellázadt Isten ellen. Csak Isten kiparancsolta az ő szavával, legyen világosság, nincs itt helye az ördögnek. Kerítést emelt az Isten a gonosszal szemben a Földön. Hagyd az én teremtett világomat itt a Földön. Hagyd az embert. Ne érintsd őt. És az embernek is megmondta, ne érintsd az embert, az ördögöt. Hát meg kellett volna őriznünk a teremtett világot, meg magunkat is, a sátántól, a lázadótól, az ellenségtől. Ez jelenti azt, hogy őrizd. Mert bejött a bűn, tönkretettük a természetet, Nem tudjuk parkosítani az egész világot. Van, ahol a természet folyása esetlegesen megy tovább. Még ez a legjobb. Ha hagyjuk úgy dőlni a fákot, ahova dőlnek, úgy szórodni a magokat, ahogy szórodnak, úgy szaporodni az állatokat, ahogy akarnak, de a rosszabbik eset a Föld nagy részére kiterjed, hogy beleavatkozunk, tönkretesszük, meg a magunk lelkét is. Nem tudtuk megőrizni ezt a világot Istennek, és átvette a hatalmat valaki más. Művelni pedig azt jelenti, amit el is mondtam már, hogy az egész világra kiterjeszteni az édeni állapotot, azt a parkot, azt a kertet, amit Isten adott, azt az egész világra a sok-sok ember elvitte volna, és egy nagyon szép, gyönyörű, rendezett életünk lett volna. A bűnesek után minden megváltozott. Az ember nem őrizte meg a Földet, és nem vált édenivé a Föld, és a mennyasszonyt elcsábították. És Istennek a mennyasszonyát elrabolták, akit ő elhelyezett, még gyermekségében, még ifjú korában valaki elcsábította, és azzal kezdett el az emberiség paráználkodni, ahelyett, hogy szentül megőrizte volna magát Isten számára. Csak az a kegyelem, hogy Isten nem mondott le az ő mennyasszonyáról, és elhívott magának egy népet, ebből a bűnössé vált emberi világból egy népet, ez az Ószövetség népe, a zsidó nép. És azt mondja, ti lesztek az én népem, titeket válaszolok ki magamnak. Őrizzétek, műveljétek, amit én adok nektek. És tegyetek bizonyságot is. Tegyétek, megtérté, Istenhez visszapártoltá az egész emberi nemzetséget. Isten a zsidókra rábízta az egész világot, hogy majd a pogányokra is kiterjed az ő uralmuk, de jó uralmuk, de hát nem tudták ezt a szolgálatot betölteni a zsidók. Ahelyett, hogy Isten szentségét közvetítették volna az emberek felé, az emberek gonoszságával szentségtelenítették meg a legszentebb Istent, meg a legszentebb Isten tiszteletet is, bálványokat emelve a templomba, és előzve a messiást, megfeszítve azt, halálos ítéletet róva rá. Azután Isten választott egy másik népet magának, hogy legyen neki mennyasszonya, hogy legyen neki népe. Tehát nem elpusztította, hanem vissza akarja csalogatni, szívére akar beszélni, meg akarja téríteni. Féltékenyen. Nem elcsábítani, hanem visszaállítani eredeti állapotába, ezért elhívott egy másik népet. Na, ezek a keresztények. Hogy legyenek neki szószólói, legyenek neki hírnökei, hogy legyen az első kicsi csapatból, abból a 12 apostolból, legyen egy olyan nép, amelyet majd megtisztít, amelyen szeplő és sömörgőzés nincsen, amelyet maga mellé vehet majd, mint mennyasszony. Na, a zsidók elpártoltak Istentől, a keresztények között meg alig akad testvérek, aki igazából komolyan venné ezt, és aki igazán népe az Istennek. Mert a legtöbb keresztény csak névleg az, a kegyesség látszatát őrzik, de erejét megtagadják, és ez ellen az apostolok már az ő életükben kellett, hogy harcoljanak. Alig jön létre a gyülekezet, pár év múlva már nagyon kemény leveleket kell visszaírni, ha nemrég még ébredésben levő Korintusba, vagy bármelyik más várost lehetne mondani, vagy a Jelenések könyvében a levelekre gondoljunk. Hát még apostoli korban vagyunk, hát még egy pár év telt el, nem pár évtized, pár év, és már Isten népe kifordul önmagából, és vissza zuhan, és nem tölti be a küldetését. Olyan kevesen maradnak, olyan kicsi ez a nyáj, olyan kicsi ez a nép. De azt mondja Isten igéje, hogy mindig vannak, és mindig lesznek, és mindig is voltak hűségesek testvérek. Hűségesek. Zsidók között is, gondoljunk Ábrahámra, vagy Izraelre, vagy Mózesre, bűneik ellenére mégis hűségesek maradtak, és be tudták tölteni a küldetésüket, és ugyan így lesz az új szövetség népe között is, hogy a nagy része azoknak, akiket kereszténynek mondanak, kívül maradnak. Bezáratnak az ajtók, és kopogtatnak. És akarnak bemenni, de belül szól a gazda, hogy nem ismerlek titeket. Hát de minket gyógyítottál, nekünk profétáltál, velünk együtt munkálkodtál, hát az utcáinkon tanítottál, és nem a te nevedben űztünk ördögöket, nem a te nevedben gyógyítottunk. Nem ismerlek benned. A siker, a hatalom, az ébredés kellett, de megőrizni fehéren a ruhát, bűntelennek maradni, a szenvedést is vállalni az Úrért, az már nem. Na azok kimaradnak, akiknek csak a fény, meg a vigasztalás, meg a bűnbocsánat kellett, de halmozták a bűnt a bűnre, csak annak a rossz hatásaitól akartak szabadulni, mint vannak ilyenek, mai napig is én ismerek, aki ilyenből tért meg, hogy nagyon szeretnek enni, és a római korból tudjuk, hogy ez az erkölcstelenség fenn volt és fel van jegyezve, hogy teletömték a hasukat, ledugtak egy pávatollat, mert nem tudtak tovább benni, akkor kijött minden, ugye felingerelték magukat, kinyomta a gyomorra a tartalmát, hogy aztán megint ehessenek, mert ugye kiürült a gyomor. Hát az ember is a bűn következményeitől szabadulni akar, de a bűntől nem. Vannak ilyen keresztények, akik azért vesznek úrvacsorát, azért járnak gyülekezetbe, mert érzik, hogy le van terhelve a lelkük a bűn által, a tehertől szabadulni akarnak, de ahogy letették a terhet, rögtön utána megint veszik magukhoz. Mert a bűn édes, de a bűn következménye keserű. Na, azt mondja Isten igéje, hogy mindig vannak olyan kevesek, akik hűségesek. És betöltik a szolgálatokat, betöltik a feladatukat. Akik őrzik és művelik, amit az Isten adott nekik. Lesznek és vannak ilyenek, testvérek. És az utolsó időkben még inkább nyilvánvalóvá lesz, és még inkább hatékonyabb lesz ezeknek a hűségeseknek a szolgálata, és testvérek, be fogjuk tölteni a mi szolgálatunkat az egész világon, hát már nem parkosítani kell, megváltozott a feladat a bűneset óta. Bizonyságot kell tennünk Jézus Krisztusról mindenütt, minden körülmények között. Nézzük meg Pál apostolnak a szolgálatát. A legszegényebbekhez, a legelesettebbekhez is elment, és a végén Isten igéje mondja neki, királyok előtt kell neked bizonyságot tenni. A császár előtt jelent meg. Akit Istenként imádtak az emberek között, annak is bizonyságot tett a Krisztusról. Mit olvasunk? Azt hiszem a Filippi levél elején van ez, hogy az én fogságom híressé lett a testőrség között. Tudjátok, mit jelent ez? Az összes testőr tudta, itt van egy bolond hívő, mindig Jézusról beszél. Mert bizonyságot tett Jézus Krisztusról. A fogvatartók is tudták, hogy ő hívő. A császár is tudta, a zsidók is tudták, mert amerre ment a világon, bement minden zsinagógába, és ott kezdte az ige hirdetés. És a pogányok is tudták, előkelő asszonyok, okos görögök, szegények, írástudatlanok, mindenféle embernek a Krisztus jó illatát hirdették minden időben, minden helyen, mindenkinek. Na ez a mi szolgálatunk, az új, ami ránk van bízva, majd erre még egy kicsit részletesebben kitérek, és ezt a szolgálatot fogjuk elvégezni. Minden népnek és minden nyelvnek hirdetni kell az evangéliumot. És ez azok a hűségesek, azok a kevesek fogják megtenni, akik nem csak azért keresztjének, hogy letudják a bűnbánattal vagy a gyónással a bűneiket, aztán folytassák, hanem akik gyűlölik a bűnt, ha el is követik, bűnbánattal vallják meg, megtisztulnak, és el is kerülik, és bizonyságot tesznek az élő Krisztusról. És amikor majd betelik a föld a hívő bizonyság tételével, mártír bizonyság tételével, mert az a komoly, amikor vérünkkel pecsételjük el, ez így lesz. Amikor majd betelik ez, amikor majd bemegy a pogányok száma, amikor megtér mindenki, akinek meg kell térni, ezt Isten tudja, na akkor jön el a bárány mennyegzője. akkor egyesül a mennyasszony a vőlegénnyel. Akkor adatik meg, hogy a nép, amelyet magának alkotott, Isten hirdeti az ő dicsőségét a mennyben is, és egyé válik a mennyasszony a vőlegénnyel. Majd aztán később, 1000 év elteltével, egyé válik a föld a mennyel, a menny a földdel. Új jég, új föld lesz. Nem lesz külön mennyország, meg nem lesz külön föld. A föld lesz a mennyország, és a mennyország lesz a föld, mert a mennyei Jeruzsálem alászáll, és az Isten közöttük lakozik. Mert a menny az a hely, ahol Isten lakozik. Itt az új földön fog lakozni, Jeruzsálemben az Isten, és eltöröl minden könnyet az ő szemeiről. Tehát helyre áll a teremtés rendje, az új teremtés által, de ehhez szükség van hűségesekre, akik megtartják az Isten parancsolatait, akik őrzik, akik művelik azt, ami rájuk van bízva. Tehát testvérem, mi nagyon szeretnénk, hogy ezek közé a hűségesek közé tartozzunk, igaz? Én is nagyon szeretném, hogyha a hűségesek közé tartozhatnék, és azt is szeretném, hogyha a testvérek is a hűségesek közé tartoznának. A gyermekeim is. Meg mindenki, aki itt van, meg még azok is, akik jelenleg még nincsenek itt. Nagyon szeretném, ha a hűségesek közé tartozhatnánk, és ezt szeretnénk mindannyian. Hát mit jelent ez? Mit kell nekünk tenni ezért? Azt kell tenni, amit elmondott Isten az első embernek, meg emberpárnak, őrizd és művel azt. Azt kellett őrizzék és műveljék, amit Isten adott nekik. Az Éden kertjét kellett őrizni és művelni, hogy aztán kiteljesedjen. Na most az Éden kertjében voltak növények, voltak állatok, meg voltak ők, Ádám és Éva. Az Éden kertjét mindenestől meg kellett őrizni, önmagukat is. Na testvérek, ez a mi első rendű feladatunk, amikor őrzésről és művelésről van szó, akkor elsősorban nekünk is a magunk életét, testét, lelkét és szellemét kell megőrizni és művelni. Elsősorban erről van szó. Testvérek, annyi veszély fenyeget bennünket, körülvesz bennünket az a sötétség, amely a teremtéskor körülvette a Földet, az a kietlenség, az a pusztaság körülvesz bennünket, és akar bennünket elnyelni. És jön kígyó képében, és ezer másfajta képpen érkezik hozzánk a kísértés, és akarja tönkretenni testünket, lelkünket, szellemünket. Annyi ajándékot kaptunk mi Istentől. Testileg, lelkileg és szellemileg is. És ezeket nekem őriznem kell. Kaptunk egészséget. Lehet, hogy beteg a testem nagy része. De azért van benne egészség is. Istentől van az. Meg volt egészséges. Istentől van az. Kaptam ifjúságot. Isten ajándék. A testi dolgok, testvérek. Azt kaptam, hogy erős legyen a karom. Isten ajándéka az. Gyermekséget kaptam az Úrtól, gyermekéveimet töltöm. Isten ajándéka az. Öregséget kaptam az Úrtól. Az is ajándék. Az öregkor. Ezeket őrizni és művelni kell, testvére. Nem elhanyagolni. Ezért szoktunk fogat mosni, ezért szoktunk fésülködni, ezért szoktunk szépen felöltözni, mert műveljük a külső dolgokat is. Persze a világ ezt általában túlzásba viszi, de nekünk is oda kell arra figyelni, hogy a testi életünk is művelve legyen. Őrizzük azt a saját számunkra, nem a paráznaságnak, nem a hiúságnak, nem a féktelen étkezésnek, meg a féktelen italozásnak tartjuk fenn a testünket, hanem az Úrnak, mert az Úré. Ajándékok vannak elhelyezve a testünkbe, és neked vigyáznod kell magadra, testvér. Úgy vezessél az úton, hogy ne kerüljél balesetbe. Mert sokan imádkoznak, hogy Uram, őrizd meg az életemet, de 200-an robognak a strádákon, meg még a városon belül is. tönkretesznek mást is, magukat is, nekünk vigyáznunk kell. Én azóta tartom be a szabályokat, na mondjuk úgy nagyjából, mert van, amivel nem értek egyet, vagy nem, nincs hogy lehetőség éppen, hogy betartsam, de azért vigyázok másokra, meg magamra is, különösen lakott területen belül az 50-et. Mert ha kiugrik elém egy kisgyermek, és én 60-nal megyek, csak megkoccintom, de egész életébe tolószékbe kerül. Nekem vigyáznom kell. Magamra is vigyáznom kell. És vannak lelki adottságai testvére. Valaki nagyon jól tud beszélni. Valaki nagyon jól tud énekelni. Valaki nagyon jól tud számolni. Valaki nagyon szépen ért a zenéhez, vagy tud valamilyen hangszeren játszani. Valakinek lelki adottsága van másoknak a terhét hordozni, vagy látogatni. Sokféle lelki adottság van, ezeket általában talentumoknak szoktuk nevezni, bár ez szerintem helytelen, mert ott nem arról van szó az igében, de ha tetszik, nevezzük így, egyszerűen ajándékok, jellemvonások, hogy valaki csendes, hogy valaki béketűrő, hogy valaki szeretetteljes, hogy valaki ehhez ért, ahhoz ért, egy jó szakember is. Őrizd meg, testvér, és műveld azt. Isten ajándéka az benned. Fejlesz azokat a képességeket. Az Úrért és az ő országáért. Ha tudsz beszélni, az Úrért szólalj fel. Ne idétlen vicceket mesélj. Ha tudsz zenélni, az Úrért zengedezzél. És ne valami diszkóba vagy világi koncerten, ahol csak csápolnak rá az emberek, és még nagyobb sötétségbe taszítod őket. Műveld, őrizd azokat az Isten dicsőségére. A tied azért adta Isten, hogy befektesse azt, és te gyümölcsöt teremj azáltal is. És ott vannak a szellemi ajándékok, amelyek közül a legnagyobb az örök élet. Őrizd azt! Senki el ne vegye a te ruhádat! Nehogy mezítelen legyél. Adott kegyelmi ajándékokat, nyelvek nemeit, gyógyítást, tanítást, profétálást, intést, őrizd és műveld, gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeim rátétele által. Oktatja Pál a reábízottat. Őrizd és műveld azt. És a példabeszédek könyvében is ezt mondja Isten igéje. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Őrizd meg a világtól, a gonosztól, és mondd azt a sátánnak, hogy nem. Majd nagyon kívánatos lesz, majd nagyon tetszetős lesz, amit ő felkínál neked. És úgy tűnik, nagyon sokat nyernél azáltal, hogyha adod magadat arra a dologra. De mondd azt, hogy nem. Neked meg kell őrizned magadat, mert Isten kedvételi benned, mert Isten mennyasszonya vagy, és neked össze kell kerülnöd a vőlegénnyel, és egyé kell legyél vele örökre. Vigyázz ezért magadra. És Timóteus még így is bátorítja Pál apostol. Gondot viselj magadról és a tudományról. Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóid. Gondot viselj magadról, ezzel kezdődik. Én is ezért kezdtem ezzel. Viseljetek gondot testetekről, lelketekről, szellemetekről. Vannak olyan emberek, akiket művelteknek nevezünk azért, mert nagyon sokat tanultak. Na, ez egy művelt ember. Tudjátok, ki az igazán művelt? Aki az Istentől tanul, az az igazán művelt. Aki az Isten dolgait fogadja be, aki az Isten szerint táplálja a testét, műveli a lelkét, és műveli a szellemét. Az az okos és az a művelt ember. Annak a művelődési ház az az imaház. Mert ott műveli magát. Őrzi és műveli az Isten számára, az Isten dicsőségére, hogy más azt ne illethesse. Te mennyire őrzöd az Istentől kapott életedet? És mennyire vagy művelt az Isten szerint? De testvérek, nekünk nem csak önmagunkat kell őriznünk, és önmagunkat kell művelnünk, hanem azokról is, akiket Isten ránk bízott. Ez a második nagy üzenete ennek a mai délelőttnek, hogy azokra is vigyáznunk kell, akiket Isten rám bízott. Isten kezdettől fogva bízott embereket emberekre. Nem mondja sehol, hogy uralkodjál felette, hanem azt mondja, hogy vigyázzál rá. Majd mondjuk a bűneset után egy kicsit változik a helyzet, de itt is az uralmat nem úgy kell érteni, hogy én, mint egy kasa, mint egy nagy kény úr, leuralom és kiszipolyozom, hanem ahogy Krisztus uralkodik rajtunk, hogy az életét adja értünk, hogy táplál, hogy védelmez. A jó király, a jó uralkodó az ilyen, hogy eledelt ad, hogy vigyáz rájuk, hogy megszervezi az országot az ország népe érdekében. Így bízta Ádámra az Isten Évát, mint gyengébb edény, mint segítőtárs. Vigyázzál rá! Mondd el, amiket én már mondtam neked, tanítsd meg! Amikor Isten megmondja, hogy a kertnek minden fájáról egyél, de a jó és gonosz tudásának a fájáról ne egyél, akkor még Éva nincs ott. Ádám tanítja meg erre Évát. Jó, megtanította, csak Éva rosszul tanulta meg, vagy legalábbis jól megtanulta, de nem tartotta magát a tanultakhoz. Tehát rábízta Ádámra Évát, rábízta Káinra Ábelt. Vigyázz az öcsédre! Vigyázzatok arra! Jákob rábízta az idősebbekre, a kisebbeket, a Józsefet rábízta a többiekre, vagy Benyámint, amikor már elmentek Egyiptomba. Vigyázzatok az öcsétekre! Ne vitatkozzatok egymással az úton! Figyeljetek oda egymásra! Ránk bíz embereket Isten! Feltámadt Jézus Krisztus oda megy Péterhez. Én úgy nevezem, hogy Péternek ez a rehabilitációja. Már ilyen szaknyelvvel a legtöbben értjük, hogy mi ez. Mert Péter megtagadta az Úr Jézust, és volt egy nagy tövis a szívében. Elhívta őt az Úr Jézus egy szolgálatra, és ő még azt sem tudta megcsinálni, amit önmagáról gondolt Péter, hogy ő soha nem tagadja meg az Urat, hanem háromszor megtagadta, és azt hiszem, önértékelési problémái lehettek ennek a Péternek. Keservesen sírt, megbánta a bűnét, ezzel nem volt probléma, de hogy legyen így apostol másoknak, mikor saját magára se tudott vigyázni, a saját szájára, a saját lelkére. És akkor oda megy hozzá Jézus. Ez felemelő dolog. Szeretsz engem, Péter? Te tudod, hogy szeretlek. Háromszor megkérdezi. Szeretsz engem? Tudod, Uram, hogy szeretlek. És mit válaszol mind a háromszor az Úr Jézus? Először azt mondja, legeltesd az én bálványaimat. Őrizd az én juhaimat. Legeltesd az én juhaimat. Ha szeretsz, akkor viselj gondot azokról, akiket rád bízok. Megtagadtál, elbuktál, rosszul tetted, de én megint beleállítalak téged egy szolgálatba. És mindegy, hogy értékeled te magadat, én mondom az Úr! Ne merészelj kibújni a feladat alól, ne mondd azt, hogy én megtagadtalak meg egyebek, mert én megbízlak téged, mert én ennyire becsüllek, ennyire megerősítelek, ennyire bízok benned, és megadok mindent, hogy ne tagadjál meg, hanem megvalljál az emberek előtt, és legeltesd az én bárányaimat, őrizd őket! Őrizd és műveld! Kedves testvér, szereted Jézust? Akkor viselj gondot azokról, akiket rád bízott. Legyen az gyermek, legyen az feleség, legyen az testvér, legyen az beteg rokon, legyen az lelkileg elesett, alkoholista szomszéd, akárki, akit Isten rád bíz, legeltesd, őrizd, óvd a széltől is, és műveld, erősítsd, sokasítsd, nemesítsed azt. Életed árán is. Azt mondja a pásztor Péternek, legyél te is pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. És Péter is így halt meg végül, a mennyasszonyért életét adta. És Pál apostol is azt mondja a kolossébeli levélben, hogy betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben. Az ő testében Krisztus az ő szenvedései tökéletesen betöltötte és elvégeztetett, de a Krisztus szenvedéseinek az én testemben még híja van, és ezt betöltöm az ő testéért, ami az egyház. Felöltöztetem a mennyasszonyt. Megtisztítom a mennyasszonyt. Megfehérítem a mennyasszony ruháját. Megfeddem a mennyasszonyt, hogy arra az útra terelgessem a lábát, ahol majd találkozik a vőlegénnyel. És a pásztor ezzel a feladattal bíz meg bennünket is, hogy pásztorolj. Óvd a széltől is, rád van bízva. Ha kettőtök közül valakit érnie kell a veszedelemnek, érjen téged. Egyszer valaki megfigyelte, hogy egy édesapa, amikor átmentek az Ebrán a fiával, akkor a gyermekének, amikor elindultak, akkor a jobb oldal volt a gyermek. És mikor az útesnek a közepére éltek, akkor meg a gyermek kezét megfogta, áttette a másik oldalra. Széles út volt ez. És az út közepétől úgy tették meg az utat, hogy akkor meg a bal oldalán volt a gyermek. És akkor szemlélte és gondolkodott, miért csereberélgeti a gyermeket egyik oldalra a másikra, míg rájött, hogy amikor lelépek az úttestre, ugye jobb oldalon közlekednek az autók, és akkor erről fognak jönni, és balról támad a veszedelem, akkor az apa odaállt. Ha ők meg engem üssenek, a gyerek megmarad, vagy védve van. Amikor átérnek, akkor már a másik irányba jönnek az autók, akkor jöjjön a gyerek balra, hogy én legyek ott, és engem érjen a csapás. Így védelmezte. Így kell neked is. Neked kell a nagyobbnak, az erősebbnek kell lenni, úgy, hogy oltalmazza rád bízottakat, pontosan aképpen, ahogyan az Úr Jézus cselekedett. Mikor jött a csapás, Jézus vagy Barabbás? Akkor Jézust választotta, nem csak a nép, az Isten is. És Jézus vállalta a csapás Barabbás helyett, meg vállalja mindannyiunk helyett. Így visel rólunk gondot, ami szeretett Urunk, és ebben ad nekünk példát, hogy visel gondját másoknak, a rád bízottak. Milyen jó lesz majd így megérkezni Isten színe elé. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Itt Pál magáról beszél, megőriztem, megtartottam, műveltem magamat, Uram, a te dicsőségedre, testemet, lelkemet, szellememet. És milyen jó lesz majd így megérkezni, ahogy Ézsaiás mondja, imhol vagyok én és a fiak, akiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izraelben, a Sion hegyén lakozó seregeknek urától vagyunk. Megérkezünk majd a mennyei dicsőségbe, és így mutatkozunk be az angyaloknak. Én hol vagyok én és a fiak, akiket adott nekem az Úr. Itt van mind, meg lehet számolni őket. Egy sem veszett el. Az Úr Jézus is így ment. Mikor halálához közeledett, így imádkozott. Mindegyiket megtartottam, akit nekem adtál. Csak a veszedelem fia veszett el, de arról meg is volt írva, hogy el fog veszni. Megőriztem magamat, és műveltem magamat, megőriztem a rám bízottakat, és műveltem őket, úgy, ahogy azt a mennyei atyám várja, kéri tőle. Hadd legyen ez így mindannyiunkkal, amikor megérkezünk majd az ő országába. Megoltalmaztam magam, Uram, a bálványoktól, az idegen istenektől, a bűnöktől, és nem esedett a lelkem, a szellemem benne, testem is a tiéd volt, és akiket rám bíztál, azok is itt vannak, Uram, őket is megőriztem mindet, őket is tanítgattam, műveltem, erősítgettem, hogy bejöhessenek velem együtt a te országodba. Itt vagyunk, megérkeztünk. Na, az ilyenek előtt nem fog bezárulni a kaput.